Parancsolj.
Üdvözlök mindenkit. Stakiból érkeztem, Micsik András vagyok, és az elosztott rendszerek osztályának egy kísérletéről beszélek, amikor a Kopi plágium kereső szolgáltatásunkat szeretnénk különféle terhelési teszteknek alávetni. Talán hallottak már a Kopi plágium keresőről, 2004 óta indult az egynyelvű plágium keresési szolgáltatás, amely magyar és angol nyelven is működik, de 2011-ben a világon elsőként fordítási plágium keresést is bejelentett ez a szolgáltatás, tehát képesek vagyunk detektálni, hogyha valaki mondjuk az angol Wikipédiából lefordít bekezdéseket, és azt felhasználja a dokumentumában. Ezt most már lehet használni, tehát lehet érzékelni. Ezt nem kell, hogy mondjam, hogy ez mennyire hasznos manapság. Ez elég csábító dolog külföldi szövegeket lefordítani és egy az egybe felhasználni. Viszont ezt jóval nehezebb. Míg az egynyelvű plágium keresési algoritmusok azok egy viszonylag egyszerűek. Ez az új, hát egyrészt ez még kutatás alatt is van, másrészt nagyságrendekkel nagyobb számítási igénye van. Egy kicsit, hogy bevezessük, hogy hogy is zajlik, mi is ez a plágium keresés, ezért hogy vázlatosan átfutnék a folyamaton. Tehát először a felhasználó feltölti a dokumentumot, amely egy ilyen feldolgozási sorba kerül, és itt várakoznak egészen addig, amíg az úgynevezett copy motor kér egy dokumentumot. Ezt a dokumentumot akkor megkapja, letölti, és feldolgozza mindenféle természetes nyelvi feldolgozó eszközökkel, és közben egy keresés, tehát rengeteg keresést bocsájt ki magából. Ugye nekünk is szükségünk van egy dokumentum indexre, tehát a keresett dokumentumok, a potenciális plágiumok egy dokumentum indexben vannak feldolgozva, és ezekből egy kereső motor segítségével válogatjuk ki a jelölteket, amelyeket aztán tovább kell elemezni, hogy ott tényleg történt-e plágium vagy sem. És amikor ez a lépés lezajlott, akkor elkészítjük az eredményt. Az eredmény tartalmazza egy listát azokból a dokumentumokból, amelyekből vélhetően másolás történt, és százalékos valószínűségét a másolásnak. Erről kap a felhasználó egy értesítést, és akkor befejeződik a folyamata, a Q-ból kikerül a feldolgozási sorból ez a dokumentum. Most egy ilyen feldolgozás az átlagosan 30-50 percig is tarthat mondjuk a jelenlegi infrastruktúránkon. Az lenne a célunk, hogy erre, hogy meddig kell várakozni, erre egy felső korlátot tudjunk mondani, tehát azt lehessen mondani, hogy akkor ez vélhetően egy óra alatt le fog futni. Mennyit kelljen várni a felhasználónak? Mert jelenleg, amikor itt lehet látni, hogy mondjuk milyen a terhelése a szolgáltatásnak, nagy csúcsok vannak, nem csak ilyen politikai botrányokkal vagy eseményekkel kapcsolatban, hanem egyszerűen mindenki egyszerre adja be a diplomunkáját a tanév végén, vagy a beadandó házi feladatokat is egyszerre érkeznek be, és akkor teljesen természetes ez a fluktuáció a terhelésben. És amikor ez egy ilyen csúcsnál tartunk, akkor akár egy napig is várakozhatnak a sorba ezek a dokumentumok, mire feldolgozásra kerülnek. Tehát a kísérletünk során modellezzük, hogy tehát előállítjuk ugyanazt a feldolgozási sortörténetet, dokumentum sort, amit a felhasználók egyébként beadnak, és megpróbáljuk skálázni a feldolgozást felhőkben, illetve felhőszövetségekben, tehát több úgynevezett federated cloud környezet bevonásával. Milyen lehetőségeink vannak? Mondjuk az egyszerűség kedvéért van egy darab feldolgozási sorunk, ebből több copy motor párhuzamosan veszi ki a dokumentumokat, tehát itt van egy skálázási lehetőség, hogy hány darab motor dolgozik párhuzamosan, és alatta pedig van ez az indexelő, kereső egység, ez egy klaszterként funkcionál, tehát a dokumentum az particionálva van az index, azt jelenti, hogy mondjuk ha 5 részre van vágva, akkor 5 darab virtuális gépre szükségünk van, amin az 5 darab kereső motor fut, és utána még kell egy aggregátor, amely ezt a particionált eredmény halmazt összefésüli, és továbbítja a motor felé, tehát azt mondjuk, hogy ez egy fix blokk, ez egy klaszter, tehát ha 5 partíciónk van, akkor ez 6 darab virtuális gépből áll a klaszter, és azt vagy úgy lehet esetleg vertikálisan skálázni, hogy nagyobb teljesítményt adunk az egyes motoroknak, vagy pedig egy az egybe horizontálisan skálázva az egész 6-os társaságot sokszorozni kell duplikálni. És akkor az a kérdés, hogy ezeket hogyan duplikáljuk, mozgassuk. A kísérlet során a Bonfire alkalmazás, egy teszt platformot használjuk. Ez az előadás következő részében majd ezt fogom leginkább bemutatni. Most csak a kísérlet menetéről annyit, hogy folyamatosan mérjük, hogy hogyan működnek a virtuális gépek, hogyan működnek a plágium keresési algoritmusok. Azok alapján egy skálázó algoritmus egy döntést hoz, hogy most be kell beavatkozni, vagy nem kell beavatkozni, illetve választ a rendelkezésre álló skálázási műveletekből, és kiadja a megfelelő parancsot, amely eredményeképpen elkészül egy új virtuális gép, elindul, vagy leáll egy virtuális gép, és így tovább. Tehát egy ilyen ciklus, ilyen vezérlési ciklus zajlik a háttérben. Akkor most bemutatnám a Bonfire elosztott felhő teszt környezetet. Ez egy európai projekt, a Future Internet Research, azaz a Fire részeként futó projekt, ahol több neves ilyen felhőkutató intézet összeállt, és összekapcsolták a saját felhőiket. És így kaptunk, tehát 350 mag, amelyhez még 3000 társítható, de ez már kérésre, tehát ez nem folyamatos rendelkezésre állásra, hanem előre be kell jelenteni, hogy szükségünk van ebből a plusz 3000-ből valamennyire, és 30 terabájt tárterület ez az összkapacitása. A csomópontok között látjuk Edinburgh-t, Bristolból a HP-t, az Indriának a Rennie egységét, Stuttgarti High Performance Labort, Gentet és a poznanyi Supercomputing központot. Ők egyrészt, tehát senki sem installálta újra saját felhőkörnyezetét, hanem a meglévő felhőkörnyezet tetejére épült rá ez a federációs architektúra, amely részeként egységesen lehet látni a virtuális gépeket, össze vannak kötve a hagyományos internettel, egységes kezelőfelület van, egységes monitorozás is biztosít, és még egyéb dolgokat, ezekről még később lesz szó. Ami még érdekesség, hogy a normál internetes kapcsolaton kívül van emulált hálózati lehetőség, ez az Emulab vagy a Virtual Wall, ahol konkrét hálózat részeket tudunk emulálni, és másrészt van egy dedikált Autobahn nevű hálózati kapcsolata Edinburgh és Poznany között, ahol szintén magasabb sávszélességgel, illetve konkrétan megadott sávszélességgel tudunk teszteléseket folytatni. Hát alapszinten ugye virtuális gépeket tudunk létrehozni, ebből is 8-féle típus, úgy méret szerint, memória, magok és egyéb szerint, illetve egyedi típust is tudunk létrehozni, ahol mi tudjuk megadni, hogy hány darab magra és mennyi memóriára van szükségünk. Ezen kívül a gépekhez tudunk csatolni adatblokkokat, illetve a virtuális gép image-ét azt el tudjuk menteni ilyen adatblokkokba, tehát egy image-et újra tudunk installálni, vagyis felhasználni többféle virtuális gépben. Tehát egy virtuális géphez több ilyen adatblokk is kapcsolható. Mi is ezt használjuk, tehát a COPY-nak a dokumentum indexe az ilyen mountolt data blokkokban helyezkedik el. A hálózati lehetőségekről már mondtam, beszéltem. Tehát itt az is kiemelt jelentőségi, hogy a hálózat karakterisztikáját tudjuk generálni, illetve mi tudjuk beállítani, például akár háttérforgalmat is tudunk generáltatni. A következő a nagyon fontos dolog a monitorozás, hogy összekapcsolva az összes a kísérletben résztvevő összes virtuális gépnek az adatait azt egy dedikált Zabbix szerveren megkapom, és úgy használom fel, ahogy szeretném, tehát vagy grafikus, vagy gráfokat készítek belőle, vagy pedig lekérem az adatokat valamilyen szkripttel, és az alapján döntést hozok például, mint ahogy mi csináljuk. Ennek egy továbbfejlesztése az Elasticity, ez a service, amely a monitorozott adatokra épülő szabályok alapján készíti a skálázást. Tehát azt mondhatom, hogyha mondjuk ennek a gépnek, a virtuális gépnek a lódja egy bizonyos érték fölé ment, akkor indítson belőle egy másikat. Ezeket a szabályokat készítéskor meg tudom adni, amikor a virtuális gépeket elindítom, és utána egy beépített HAProxy-val vagy Camellio SIP elosztóval automatikusan elosztja a terhelést a dinamikusan létrejött virtuális gépek között. Valamint értesítésekre egy ilyen RabbitMQ message busra is fel lehet iratkozni a különféle értesítés típusokra. És ami talán a legkellemesebb, hogy van egy egységes felhasználói portál, ahol ott van dokumentáció, fórum és segítségkérési lehetőség, és most példaként megmutatom, hogy ez egy kísérlet. Itt van a kísérlet alapadatai, és akkor látjuk, hogy ezek az én jelenlegi virtuális gépeim, a listája, különféle adatok, hogy milyen típusa van, mi a kiosztott IP cím, mi a gép állapota. Következő alatta lévő lista már az adatblokkokat listázza, illetve még tovább a hálózati elérési lehetőségeket és egyebeket is listázzuk. A monitorozás esetén, tehát itt van például egy grafikon, amit nyertünk egy kísérlet során, a fizikai gépek adataihoz is hozzáférünk, a virtuális gépeket természetesen, és a saját méréseket tudunk hozzáadni, tehát a különféle általunk számunkra fontos mértékegységeket, hány dokumentum várakozik, hány perce dolgoz már föl egy dokumentumot, egy kopi motor, ezeket a mértékegységeket is be tudjuk integrálni ebbe az egész Zabbix környezetbe. A programozói felület három fő elemmel rendelkezik, egy szabványos REST API keresztül, JSON vagy ilyen XML-hez hasonló OXI leírókat tudunk küldeni és fogadni, tehát itt le van írva, hogy ez a virtuális gépnek mi lenne a neve, milyen típusa, milyen diszket használjunk fel, illetve milyen VM virtuális gép image-et használjunk, milyen hálózatot használjunk, illetve hol helyezkedjen el a gép. Tehát röviden ilyen leírókkal dolgozunk, illetve ha ez túl kényelmetlen, akkor egy Ruby scriptes lehetőség is van. Itt egy hasonló virtuális gép készítés látszik Ruby scriptben, ez egy kicsit talán barátságosabb, vagy legalábbis egyszerűbb megprogramozni, és vannak parancsoros opciók is, például ezzel ez ugyanazt csinálja, tehát egy új virtuális gépet hozok létre, megadott névvel, megadott image-ből és megadott kísérleten belül. Összefoglalásképpen ez a környezet ez nagyon kapóra jött nekünk a terhelési tesztek elvégzésére. Egyrészt fel tudunk készülni arra, hogy egy felhőn belül hogyan skálázzunk, de igazából a kopi számára ilyen föderációs lehetőségek is nagyon kapóra jönnének, hogyha mondjuk egy egyetemi felhőből kapnánk számítási kapacitást, ahol az egyetem amúgy is használja a plágium keresést például. Amit még kihangsúlyoznék, hogy ez a felhőszövetség, bár a projekt az most ősszel befejeződik, de jövő őszig még legalább együtt tartják ezt a konfigurációt, és lehet jelentkezni kísérletek elvégzésére, tehát ez egy open access módban fog működni, nyílt hozzáféréssel, ki kell tölteni egy kérdőívet, egy oldalon leírni, hogy mit szeretnének csinálni, és akkor ezt elbírálják, és utána lehet használni ezt a környezetet.
Köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy kérdés van-e, mert még nagyon időben vagyunk, még 2 percünk van, tehát. Jó, esetleg azt szeretném megkérdezni, hogy tényleges becsülző módban, mondjuk azt mondjuk, hogy van egy intézményi repozitórium, és ezt vizsgáljátok végig. Nem lényeges, hogy mennyi idő alatt készül, ilyesmire fel lehet készülni, vagy lesz ilyen jellegű része, mert így ez egy kísérleti projektnek nézve. Tehát nagyon szép eredményeket produkáltok, hozzájutok rengeteg információhoz, de tényleges ilyen terhelésvizsgálatok ilyen irányba elindulnak majd?
Hát ha ezeket a kísérleteket lefolytatjuk, akkor utána érzésem szerint sokkal jobban meg tudjuk becsülni, hogy hány megabájtnyi dokumentumot, hány darab dokumentumot, mennyi idő alatt lehet feldolgozni. Tehát ezt természetesen meg lehet csinálni, hogy végigmenni egy repozitorium teljes tartalmát. A kérdés az, hogy mennyi időbe telik, és mennyi erőforrás szükséges hozzá, és ezek a kísérletek segítenek abban, hogy ezt meg tudjuk válaszolni.
Tehát igazából ez az intézmények felől lett volna, tehát minden intézménynél most kiadták, hogy arccal a repozitóriumok felé, tehát vagy saját, vagy valamilyen közös repozitóriumot építeni kell, és akkor mindenkinek van ilyen feladata, az csatlakozzon a Open Access folyamathoz, és akkor köszönöm szépen, András!